Már is folytatjuk a Woman Power-t, illetve a beszélgetést, mert hogy vendégem Cserjes Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország vezető tanácsadója, és hát ott hagytuk abba, hogy ki kell lépni a komfortzónából, hogy rengeteg új dolgot tud hozni, és nagyon hasznos tud lenni, és hát mikor, ha nem most, mert hogy mindig lehet a dolgokat halogatni. Erre a szereplésre még egy pillanatig visszatérve, hogy miért próbáltál inkább a háttérben maradni sok éven keresztül?
Nem tartom magam érdekesnek. Semmilyen szinten nem éreztem azt, hogy nekem ott van. Van egy olyan kollégánk, aki viszont ebben, neki ez a szuper ereje, hogy ő brutálisan jól tud szerepelni, és gyakorlatilag egy olyan példakép számomra, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, viszont nagyon magasan van a léc, tehát én nem tudok olyan lenni, mint ő. Én más vagyok.
De nem is kell olyannak lenni,
hanem önmagunkat
kell hozni.
De nekem akkor is így ez egy elakadás volt, de ő biztatott leginkább, hogy lépjek erre az útra, és igenis, hogy menjek, és próbáljam meg, és mindig nagyon pozitívan visszajelezés. De nekem, meg nem éreztem ennek a szükségességét őszintén, tehát mi korábban, míg a Sprinternél dolgoztam, mi konferenciákra sem nagyon jártunk, tehát csináltuk a dolgunkat, abszolút a saját csapatommal, a saját embereimmel mindig nagyon jó viszonyban voltam, mindig törekedtem arra, hogy mindenki megismerjen a cégnél, hogy tudják, hogy ki vagyok, hogy miért fontos az, amit ők csinálnak, hogy hogyan illeszkednek a csapatba. Tehát én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, de én nem éreztem annak szükségét, hogy én kiálljak emberek elé, és én osszam az észt bármivel kapcsolatban, mert nagyon sok jó embert ismerek a szakmában, és nagyon sok olyat is ismerek, aki példakép is sok szempontból számomra, és mégsem feltétlenül állnak mondjuk egy ilyen nyilvános.
De hát te is lehetsz inspiráció mások számára, tehát úgyhogy ez egy fontos dolog. És amennyire mondtad, hogy változik az elkereskedelem, tényleg változik a világ, és meg kell jelenni, és ott kell lenni a digitális világban is.
Hát a LinkedIn-t is azért kezdtem el egy éve használni, és látom, hogy működik, mert látom, hogy olyan visszajelzéseket kapok, de nekem még a mai napig még fáj nekiülni egy posztot megírni, meg, de tudom, hogy ezt meg kell csinálni.
Nem ebben szocializálódtunk, de hogyha szakmázunk egy kicsit, ugye az biztos, hogy az online vásárlók számára már nincsenek határok. Ez azt jelenti, hogy olyan, mint lokális elkereskedelmi piac, arról nagyon furcsa már beszélni. Mit láttok, mit mutatnak az adatok ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy a régiós kereskedelem, a globális kereskedelem irányába indultunk el, mi fogyasztók, és egyáltalán tudunk-e róla, hogy kitől vásárolunk?
Valamiről tudunk, valamiről nem tudunk. Az, hogy az AliExpressen és a többin vásároltunk, ott általában tudtuk, hogy honnan vásárolunk, hiszen angolul kellett és devizában, tehát ott azért tisztában volt mindenki, hogy most külföldről vásárol, és egészen más elvárásokat is támasztott a csomaghoz. Azonban már sok éve velünk vannak azok a webáruházak, akik magyarul, ám magyar operáció nélkül működnek, a legtöbb ruháztipős globális webáruház ilyen. Ott szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy nem magyar webáruháztól vásárolnak, holott annak a webáruháznak semmilyen magyar entitás nincsen, hanem külföldről érkezik a termék, és külföldről is, tehát ott is keletkezik a bevétel. A vásárlók, ha tudják is egyébként, őszintén azt mérjük, hogy nem nagyon érdekli őket, és egyre kevésbé érdekli
tehát
őket.
Tehát inkább árérzékenyek, vagy
nem csak árérzékenység
és gyorsaság az, amit keresnek?
Sok összetevős ez, hogy éppen mi. Itt azt kell elképzelni, hogy van egy vásárló, és van egy élethelyzet, amikor ő szeretne vásárolni valamit, és ő abban keresi meg a legjobbat. Van, hogy a leggyorsabbat választja, van, hogy a legolcsóbbat, van, hogy azt a helyet a legnagyobb választékban érhetőek a termékek. Tehát mindig van egy élethelyzet, ami alapján döntést hozunk, és az elkereskedelem az nagyjából a teljes tortának egyébként a 10%-a jelen pillanatban, de itt minden online vásárló ugyanúgy vásárol offline is, tehát ezt elég furcsa így elképzelni, de például a diszkonterek középső sora ugyanúgy versenyez a Temuval, mint mondjuk a Barkács áruháznak az impulz választéka. Tehát, hogy itt minden mindennel versenyben áll, minden megy, és ilyen, hogy lokális piac nincsen, és olyan sincs, hogy online meg offline vásárló. Vannak a vásárlók, és vannak a vásárlói igények, és mindenki keresi az adott élethelyzetben a saját pénztárcájának, szokásainak, elveinek, hiszen itt beszélhetünk fenntarthatósággal és minden egyébről, megfelelő megoldás, és amelyik webáruház a legjobb választ adja az adott igényre, az fog tudni előre menni, és amelyik meg nem annyira jó, mert elavult, mert nem tudja a szolgáltatási szintben vagy vásárlóélményben nyújtani, ott pedig nem fognak vásárolni a vásárlók. És ugye nem csak abban látunk elmozdulást, hogy a globálisak fele, hanem abban is, hogy a nagyobb webáruházak fele tennának a vásárlók, mert jobbak a szolgáltatási színvonal, hamarabb kapjuk meg a terméket, több fizetési mód közül választhatunk esetleg, nagyobb jobb a választék, tehát nem olyan nehéz.
Visszaküldhetjük,
és ez egy kulcsfontosságú, hogy vissza, hogy hogyan lehet visszaküldeni a webáruházak fele a terméket. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok összetevős piac, és mi nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy megértsük a vásárlókat, illetve hogy edukáljuk a webáruházakat is, hogy hogyan tudják felvenni a versenyt ezen a globális piacon, hogyan tudnak a hazai vásárlóknak jó ajánlatot biztosítani, illetve hogyan tudnak külföldre menni, hogy külföldön is tudjanak versenyképesek lenni.
Mert és hát, hogy ez értünk van egyébként, értünk versenyeznek.
Ez így van, és hogyha én visszatekintek, én 2013-ban kezdtem el elkereskedelemmel foglalkozni, 12 év egyébként nem olyan rettenetesen hosszú idő, de gyakorlatilag egy napon nem lehet említeni azt, ami akkor elérhető volt választékban, szolgáltatási szintben, mint ami most van. És azért azt várjuk, hogy ez még inkább össze fog mosódni, és még inkább a kereskedelem, mint olyan, és nem lesz e-kereskedelem, tehát nagyon rossz megközelítéssel van az a webáruház, vagy az a kereskedő, aki azt mondja, hogy van online csatornám, meg van offline csatornám, meg van közösségi média. Ezt az egészet egyben kell kezelni, és az adott vásárlóra kell lőni a lehető legtöbb úton, módon, megismerni az igényeit és neki eladni.
De azért azt kimondhatjuk, hogy a vásárlók hűtlenebbek, tudatosabbak és árérzékenyebbek?
Nem.
Nem mondhatjuk ki?
Nem. A tudatosabbat igen, az árérzékenyebbet részben igen, de a hűtlent én nem mondanám.
Igazából egy kicsit provokálnak. Hogy...
Tudom, csak azt mondom, hogy a hűtlent én azért nem mondanám, mert főleg azokhoz a webáruházakhoz, akik jó minőségben szolgáltatnak, ahhoz még hűségesebbek is, mint egyébként. Tehát azért van az a tendálás a nagyobbak fele, meg a kipróbáltam jó minőségű, ugye lehet, hogy 1000 forinttal drágább, de tudom, hogy másnap itt van, és tudom, hogy milyen minőség, és ha nem jó, vissza tudom küldeni. Tehát én azt gondolom, hogy a hűség az most kulcs lett egyébként, mert a visszatérő vásárlókért megy a harc. 4,3 millió vásárló van, online
nagyon,
vásárló
nagyon
van.
Sok.
Van, aki azt mondja, nagyon sok, valaki azt mondja, nagyon kevés.
Lesz ez még több akkor?
Picit mindig nő a demográfiával, illetve a TAMU is be tudott hozni 300 ezer új vásárlót az első évben, tehát bővül ez a bázis, de ez erősen korlátos. És igazából ez a bázis sem homogén, mert hogyha azt tekintjük gyakori vásárlónak, aki legalább egy hónapban egyszer vásárol, akkor nagyjából a bázis 30%-áról beszélünk csak. Tehát ez egy nagyon szűk bázis, viszont a teljes csomagforgalom több mint 75%-áért ők felelnek. Tehát ez egy fejnehéz piac. És az, hogy ők hova mennek, és ők hol vásárolnak, az elég erőteljesen drájvolja a piacot. Az ő hűségüket kell megnyerni, a gyakori, a visszatérő vásárlókat kell megnyerni. Nem véletlenül dolgozik most nagyon sok webáruház, és mi is több ilyen projektben vagyunk, hűségakciókban, hogy hogyan vonza magában, hiszen fel kell építenünk a márkát, fel kell építenünk a hűséget, hogy a vásárlók visszatérjenek hozzánk.
De
a vásárlók...
És az adatokkal ezt tudjátok elősegíteni? Ezt a tudatosabb működést?
Hát az adatokkal azt tudjuk, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy kik és miért vásárolnak az adott webáruházban, hogy mi motiválja őket, hogy miért választják az adott, mi vonza őket az adott webáruházhoz, illetve azáltal, hogy megismerjük, hogy mi az, aminek örülnének, mi az, amit szívesen használnának, vagy szívesen vennének, akár kedvezmény formájában. Ebből azért egy nagyon-nagyon jó hűségprogramot fel lehet építeni, és az a cél, hogy a vásárlókat legjobban megismerjük az adatokkal, és folyamatosan kövessük azt, hogy ők mennyire elkötelezettek, mennyire térnek vissza hozzánk, vásárolnak-e mást, és ugye ezt folyamatosan lehet mérni, és folyamatosan lehet figyelni. Van egy globális elmozdulás, amiből azért nagyon jó következtetéseket lehet levonni, de egyes termékkategóriák azért tudnak egészen másként működni, tehát egy FMCG-t, meg egy műszaki cikket azért nem szabad összehasonlítani, tehát mindig vannak ilyen webáruház és termékkör specifikus dolgok, hogy hogyan lehet az adott vásárlót jól bevonzani, de a nulladik lépés az, hogy ismerjük meg, tudjuk meg, hogy kik ők, és rájuk építsünk egy, hiszen nem mindegy, hogy egy nyugdíjas vásárlói rétegre szeretnék lőni, vagy pedig kifejezetten a fiatalokat célzom meg, teljesen más eszköztárat kell bevetnem, egy csatornát.
Folytassuk innen, egy kis zene következik, utána Cserjes Kopándi Ildikóval, a PVC Magyarország vezető menedzserével beszélgetünk tovább. Én azt gondolom, hogy az elkereskedelem az egy ilyen bezárhatatlan ajtó, végeláthatatlan téma, tehát hogy itt a logisztika szóba fog kerülni, azt, hogy mi a sebesség ára, illetve az, hogy hogyan tudnak ezek a nagyobb vagy kisebb elkereskedők alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.